Staudt Gábor a Jobbik főpolgármester jelöltje az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják, délután 2-től rögzítettük. A Budapest őrség megszervezésénél hagytuk abba, többlet jogokat is adnának nekik a mostanihoz képest?
A jogi környezet adott. Hál' Istennek az elmúlt 4 évben ez egy pozitív irány előrelépés volt, hogy bizonyos rendészeti jogköröket megkaptak az önkormányzatok. Tehát én úgy gondolom, hogy ez se kizárt, de itt országgyűlési hatáskör legfőképpen, ami az országgyűlési hatáskörbe tartozik. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi jogkörökkel élve hathatósan lehetne javítani a közbiztonságot.
A rendőrség megerősítését tervezik-e, vagy a jelenlegi jogköröket elegendőnek tartják csak úgy, mint a közterületfelügyeletnél?
Hát én tervezhetem, ez belügyminisztériumi hatáskör, de mondok néhány egyszerű példát, hogy mivel tudja a fővárosi önkormányzat segíteni a rendőrség munkáját. Egyrésztről az elvárásokkal, egy napi szintű kapcsolattal. Nyilván elvárásokat meg lehet fogalmazni, ehhez még pénzt is lehet adni, támogatást is lehet nyújtani a rendőrségnek, de akár itt említhetném a szolgálati lakásoknak a rendszerét is. Tehát, hogyha mondjuk egy vidékről Budapestre kerülő rendőrnek megfelelő szolgálati ingatlan tudunk adni, és tudnánk, mert az önkormányzatnak nagyon sok, és nem csak a fővárosi önkormányzatnak, hanem a kerületi önkormányzatoknak is nagyon sok lakásuk áll szabadon, akkor már egy jobb életminőséget tudunk annak a rendőrnek biztosítani, és szívesebben és hosszabb távon is Budapesten szolgálna. Esetleg nem kérné magát át máshova, hogyha itt megtalálja a számítását, és akár a családot is tud alapítani. Tehát a rendőrség felé is lehet elvárásokat megfogalmazni. Nyilvánvalóan az, hogy ők is tartsák be a fennálló jogszabályokat, ez egy minimális elvárás, de sokszor ez is előre vinni a dolgokat.
Ha már rendőrök jólétéről van szó, mi a véleménye arról az alkotmánybírósági döntésről, hogy most már nem kell kitakarni, meg kimaszkolni a rendőrök fejét? Politikusként nyilván ezzel is foglalkozni kell.
Igen, azért a rendőr egy közhatalmat gyakorló személy. Tehát én ezt nem feltétlenül tartom rossznak, hogy ne kelljen kitakarni. Ha valaki, és ennek ugye a legrosszabb példája a 2006-os események voltak, amikor ugye még azonosító számot sem tartalmazott a rendőröknek a ruhája. Azok az eseményekkel kapcsolatosan mi elmondtuk, hogy amely rendőr nem tudja azonosítani magát, és mondjuk sállal fedi el az arcát, ahogy akkor történt, azonosító szám nélkül, az nem rendőr. Az maximum terroristának minősíthető, hiszen nem rendelkezik azokkal a jegyekkel, ami alapján ő egy rendvédelmi szerv tagja. Kicsit így gondolom ezt a kitakarósdit is. Hát a rendőrnek a jogszabályokat kell betartani, és ezért vállalnia kell adott esetben több korlátozást, mint mondjuk egy magánszemélynek. Persze megfelelő fizetést is kell adni nekik.
Bélenő a második mondta, hogy nem akar sorrendet felállítani a legfontosabb budapesti problémákban, de a közbiztonságot mégis első helyre sorolta. Mi volna a második, amivel foglalkoznia kellene, ha megválasztanak?
Hát a közösségi közlekedés rendszerét említeném. Ez egy nagyon összetett dolog.
Hol fogna hozzá? Éppen azért miért ilyen összetett?
Szemléletváltásnál fognám meg a dolgot.
Mint a közterületfelügyeletnél?
Akár. Jelen pillanatban a büntető szemlélet uralkodik. Például az autósokat úgy próbáljuk átültetni a közösségi közlekedésre, hogy jó, megbüntetjük őket, mesterséges dugókat kreálunk, egekbe emeljük a parkolódíjaknak a mértékét, miközben, hogyha megfelelő P+R parkolókat építenénk, gyorsan, kevés átszállással, kulturált körülmények között el lehetne jutni A pontból B pontba, akkor a legtöbben letennék az autót, mert nem saját ellenségeik, hogy drágábban és nagyobb veszültséggel üljenek a dugóban.
De amíg nincs P+R parkoló, addig azért maradhat a parkolózónák drágítása? Vagy az sem maradhat?
Nem, hát az egy másik kérdés. A parkolózónák esetében a programunkban az szerepel, hogy maximalizálnánk főszabályként egy menetjegynek az árában az egy órás parkolás. Tehát ez csökkentést jelentene a jelenlegi alapján a legtöbb helyen.
Igen, van, ahol drágítás.
Ez 440 forint is lehet, és ugye a menetjegy az ennél jóval olcsóbb.
Több jegyel számolnának, mert ebben nyilván bele fognak kötni, vagy single menetjeggyel. Mert ugye a több jegy az olcsóbb egy kicsit.
ez jó kérdés, ez sima menetjeggyel.
Sima, ez mennyi most sima?
370 forint, hogyha.
Igen. Egy óra, ez lenne a legdrágább.
Ez lenne főszabályként. Tehát, hogy legyen összekötve a kettő. Ez lenne a cél. és egyébként akár a parkolási bérletnek a bevezethetőségét is említhetném, ami a havi BKV bérlet kétszereséért Budapest területére parkolási jogot jelentene, de például a nagykori úton kívül mi biztosan nem képzelünk el fizető zónákat. Jelen pillanatban, és ez is egy nagy probléma, azok a pénzek, amit bedobálnak a parkolóautomatákba, hát nem nagyon fordítódnak vissza a közlekedésre, és főleg nem a közösségi közlekedésre. Próbáltak ezen a rendszeren alakítani, de a fő célunk az egy Budapest egységes parkolás lenne. Tudom, hogy ez nem egyszerű, és ugye a kerületekkel...
Mindenkinek ez a fő célja, ha én jól
akkor örülök neki, hogy legalább ebben egyetértünk. Szerintem Tarlós István ezt nem fogalmazta meg, lehet, hogy a nehézségek miatt, de jó lett volna ő is. Bár hát programot sem írtak, de a lényeg az, hogy tőle nem hallottam, de jó lenne megvalósítani. Akár a kormány bevonásával is, mármint hogyha kell, akkor törvényi szabályozást és hatáskör átadással, hiszen egy egységes rendszerben lehetne helyre rakni akár azokat a visszaéléseket, amit hát sokan parkolási maffiaként határoznak meg. A lényeg az, hogy a bedobott pénzeknek csak egy töredéke jut el a bevételként az önkormányzatokhoz, vagy a fővároshoz. Én emlékszem, hogy volt néhány éve olyan előterjesztés a fővárosi közgyűlés előtt, hogy pénzt kellett adni, a közpénzt kellett adni a fővárosnak, saját parkolási cégének, hogy működni tudjon. Tehát ezek azért elég érdekes dolgok, hogy miért ezt persze lehetne vizsgálni.
Mindig arra kérdezni, hogy ezt kiszámolták, hogy ezt lehet-e úgy üzemeltetni, hogy ebből jelentős pénze legyen a fővárosban?
Hát, hogyha nem lehet, akkor el kell gondolkodni ezen az egészen.
Csökkenteni akarják azért, ha egy BKV egy árából próbálják üzemeltetni.
Én úgy gondolom, hogy nem azért nem lehet jól működtetni, mert hogy a díjak azok milyen mértékben kerülnek meghatározásra, hanem mert eltűnnek a pénzek kézen közön. Tehát aki benne van ebbe a buliba, az jól jár, de mindenki más rosszul. És egyébként ugyanez lesz a dugódíjjal is. Ugye most azt mondják, hogy le kell vezetni, és ez is egy markáns pont, amiben szerintem csak mi fogalmazunk ennyire karakteresen, tehát ez is a közlekedés, ez mindenképpen elmondandó. A dugódíjat igaz, hogy Demszkijék vállalták fel a 4-es metró támogatásáért cserébe. Egyébként hát a támogatási összegek meg megint csak valahol kézen közön eltűntek, meg közel 500 milliárdért épült ez a csodálatos 4-es metró, de felvállalták a dugódíj bevezetését, és most Tarlósék nem képesek ez ellen fellépni.
Lehet fellépni egy szerződés ellen, ha csak nem szerződés szegése?
Nem egészen, legalább fel lehetne hozni például a nemzetközi példákat, én megnéztem ezeket a nemzetközi példákat. Ahol Európában bevezették a dugódíjat, talán egy kivétellel, ott mindenhol népszavazás előzte meg, helyi népszavazás. Egyébként ez nem is csak európai példa, hanem a világon ez mindenhol így volt, vagy majdnem mindenhol így volt. Sok helyen próbálták bevezetni, de elbukott a népszavazáson, és egyébként a legtöbb helyen csak egy nagyon szűk részre, mondjuk egy történelmi belvárosi részre terjed ki, mintha mondjuk a Budai Várra vezetnénk be ezt a behajtási díjat, vagy dugódíjat. És az európai példák azt mutatják, hogy ebből valódi bevétel nem származott, viszont hát teljes mértékben átalakította, és nem mindig jó irányba a városnak a közlekedését. Tehát én úgy érzem, hogy valami olyat húzunk magunkra, aminek nem ismerjük a hatását, ami ráfizetéses lesz több, mint valószínűleg. Most egy ilyen 30-35 milliárdra becsülik, óvatos becslések szerint a bevezetését, és évi 4-5 milliárdra a fenntartását. Én úgy érzem, hogy megint az lesz, mint a parkolási díjaknál, hogy miközben jól megbüntetünk mindenkit, aki közlekedni akar ebbe a városba, mellette meg nem, hogy bevétel nem jön, hanem lehet, hogy még veszteséget fog termelni a rendszer. És azon is el kell gondolkodni, hogy ez nem csak arról szól, hogy most távol tartjuk, vagy milyen eszközzel tartjuk távol az autókat, hanem akik például a belvárosban laknak, és egy szolgáltatást szeretnének igénybe venni. Mondjuk hívják a hűtőszerelőt, vagy egy renoválást szeretnének a lakásukba csinálni. Hát azt végső soron nekik kell a szolgáltatások árába kifizetni, hogy nagyon komoly díjakért tudod odaérni a mesterember az autójával együtt.
Jó, de hála Istennek verseny van, egyik mesterember ennyit fog rászámítani a várakozás, mint a másik.
De mindenképpen annyit... emelkedni fog. Mindenképpen emelkedni fog az ár. És arról nem is beszélve, hogy sok üzlet is lehet, hogy bezárni kényszerül, sok helyen kiürült a belváros, és nem csak úgy ürült ki, hogy kevesebb autó lett, hanem tönkrementek a boltok, eltűnt az élet belőle. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett viszonyrendszer, amit nagyon át kell gondolni. Mi teljesen egyértelműen amellett vagyunk, hogy Brüsszellel újra kell tárgyalni de ezeket a feltételeket.
Tartja, hogy egy népszavazási elemet beemelnek a rendszerbe, és ezt a másik fél, aki már a pénzét ideadta, az el is fogadja?
Én elképzelhetőnek tartom.
De mivel érvelnének, hogy legyetek szívesek elfogadni?
Én azzal érvelnék, hogy ilyet máshol Európában nem tettek, és ilyen formában nem történt meg a bevezetése. És hát ugye persze emellett a Demszki korszaknak az elszámoltatását is meg kell kezdeni párhuzamosan. Azt lehet mondani, hogy volt egy felelőtlen főpolgármester, aki olyan döntéseket hozott, amivel esetleg túlterjeszkedett a város érdekein, és ezt szeretnénk felülvizsgálni. Mindent felül lehet vizsgálni. Egyébként pont az említett 4-es metró beruházást is felül kellene.
És meddig juthat el ez a felülvizsgálat? Tehát mi a céljuk a felülvizsgálattal?
A célunk az többes. Van ennek egyfajta gazdasági része, hogyha olyan pénzek kerültek kifizetésre, amely jogtalan volt, azt el kell kezdeni visszaperelni.
Kitől? Akik megkapták?
A felelősöktől, így van, akár ez a vállalkozókat is jelentheti, akik benne voltak, akár a politikusokat is jelentheti, akik hát hogy mondjam, ebbe a visszaélésben, a visszaéléshez a nevüket adták.
Rossz politikai döntés miatt kártérítési felelősség.
Akár. Én ezt is kivitelezhetőnek tartom. Itt persze büntető feljelentésekkel kell ezt párosítani, tehát ennek több iránya van. Ahol ez megáll, büntető feljelentések, párhuzamosan ezzel, illetve ott is, ahol mondjuk a büntetőjogi kategória nem áll meg, a polgári kártérítéseket megindítani, és van egy harmadik vetülete is, ami szintén nem történt meg sajnos az elmúlt 4 évben, hogy azokat a akár hivatali vezetőket, akik esetében nem bizonyítható, hogy ők mondjuk visszaéltek a hatalmukkal, de hát a munkájuk... azt lehet mondani, hogy nem mindig elsődlegesen a közérdekét szolgálták, tőlük legalább meg kellene válni, egy felmondó levelet kellene nekik postázni.
De indítottak már az elmúlt időszakban az úgynevezett Demszki korszak döntései miatt büntető eljárásokat?
Mi több feljelentést tettünk, és egyébként, amit pont az adás elején elmondtam, ez elég felháborító, hogy hosszas nyomozások után teljesen egyértelmű helyzetekben egyszerűen nem jutottunk előre, mert vagy nem volt partner a főpolgármesteri hivatal, vagy azok, akik a mélyebb információkkal rendelkeznek, hogy ezt rendelkezésre bocsássák, vagy a rendőrség, hát legyek optimista, nem végzett megfelelő munkát, ez az optimistább hozzáállás, a pessimistább az, hogy valami miatt leállította ezeket a nyomozásokat, de a magukban, az indokolásokban olyan elképesztő, hajmeresztő dolgokat láttunk, amitől jogászként felállt a hátamon a szőr, ha szabad így fogalmaznom. És, ami ugye nagyon fontos, nem tudtunk ezek ellen jogorvoslatot benyújtani, mert a Fidesz sajnos az előző ciklusban behozta azt, hogy csak a sértett élhet jogorvoslattal egy nyomozást megszüntető döntés ellen, és mondjuk egy országgyűlési képviselő, mit ad Isten egy közpénz ügyi visszaélés kapcsán, az nem gyakorol sértetti jogokat. Tehát róka fogta csuka, a rendőrség vagy az ügyészség bármit leírhat egy nyomozás megszüntető határozatba, még csak megfelebbezni sem lehet, vagy jogorvoslattal sem élhetünk. Tehát egy nagyon-nagyon nemtelen helyzetbe kerülünk mi, akik próbáljuk az elszámoltatást még ellenzékből is végigvinni. Azt látjuk, hogy mindenki ott, ahol tudja, ezt gátolja, és ez roppant módon felháborít minket.
Közösségi közlekedés hogy tenne igazságot az autósok, a kerékpárosok és a kerékpárosok meg a gyalogosok között? Ez 2 vagy 3 nagy konfliktuspont.
Mindenki számára el kell végezni azokat a megfelelő fejlesztéseket.
Jó, de hogy az a baj, hogy az autósok meg a kerékpárosok egymás ellenében fejleszthetők, csak mert az út az nem lesz szélesebb, mert ott már a házak vannak.
Igen, de mondok egy egyszerű példát. A jelenlegi villamos vonalaknak, ahol lehet a kéreg alávitele, az például egy olyan megoldás, ahol plusz teret nyerünk. És egyébként ezek a megoldások, ezek nem mindig horribilis összegekbe kerülnek, hiszen nem egy fúrópajzsról beszélünk, mint a metrónál, hogy ezt végig kell vinni. Kis túlzással egy gödröt kell ásni, és bezsalúzni a tetejét. És ezt majdnem, hogy a legegyszerűbb módszerekkel meg lehet csinálni ezt az építőipar.
Körülbelül melyikre gondolom? A fonódó az most kezdődik, a 4-es, 6-os az nem ezt... olyan nagyon lett, régen lett kész.
Ezt nyilván, hogy hol kezdjük ezt a munkát, ezzel lehetne vitatkozni, de pont most tartottunk a 16. kerületbe egy sajtótájékoztatót, ahol például a HÉV-nek a jelenléte, illetve az, hogy a 2-es metróval nincs összekötve, ez tulajdonképpen a kerületet is ott szétszabdalja. Több szempontból is, mert aki be akar jutni, ugye felszáll a HÉV-re Budapesten belül, ugyanez igaz egyébként az agglomerációra is, neki át kell szállnia a 2-es metróra, nem tudták még máig összekötni, ezt már nagyon rég meg kellett volna csinálni, még az EU is adott volna rá pénzeket, mert ez egy olyan fejlesztés, amit kiemelten támogatnak. Tehát a befelé menő irányba is szétszabdalja a kerületet, és még horizontálisan is, mert a HÉV átkelőkön hatalmas sorok alakulnak ki, nagyon nehéz átjutni, ezt a helyiek mondták el. Például ott, hogyha ezt megfelelő módon a kéreg alá lehetne vinni, akkor ezzel mindenki jól járna, pláne, hogyha a 2-es metróval össze lehetne kötni.
És akkor fönt a gépjármű közlekedés, vagy kerékpáros közlekedés? Ugye a kérdés az volt, hogy
nyilván a maradék tér, mondjuk főleg egy HÉV esetén, azt szerintem egy kerékpársávot és plusz egy autósávot is megengedne. Tehát mindenki jól járna, és a magyar vállalkozások is jól járnának, akik ezeket a fejlesztéseket el tudják végezni. És akár a közmunkásokat is be lehet vonni, ezzel kapcsolatos közműalagutakat lehetne kialakítani, tehát el lehetne kerülni, hogy utána, ha egyszer meg van csinálva, akkor föl kelljen túrni mindenféle közmű probléma esetén mondjuk egy forgalmas utat, mert egy közműalagútban megoldható lenne a közműrendszereknek az elvezetése. Ugye dönteni kell, néhány év alatt megcsinálták a 19. század végén a kisföld alattit, és hát nem olyan eszközökkel, mint ami ma rendelkezésre áll. Akarat kérdése, nagyon sok, akár GDP-ben mérhető haszonnal is járna ez az ilyen beruházások.
Amikor leadta az ajánló íveket, akkor azt mondta, hogy Budapest a Jobbiknak egy nehéz terep. Miért mondta, hogy nehéz terep?
Több szempontból is. A Budapesten azért a vidék Magyarországához képest még mindig magasabb például az életszínvonal. Tudom, hogy ez a budapestieknek kevés vigasz, hogyha nincs munkájuk, vagy megalázó bérezéssel kell dolgozni, de összehasonlításként ez kimondható, tehát ezek statisztikai tények, és kevésbé könnyű eljutni program alapon a budapesti választópolgárokhoz. Sajnos túl sokat csalódtak az itt élő emberek, kevésbé befogadóak az új ötletek iránt. Vidéken az emberek könnyű... Nem gondolom, ez inkább persze szociológusoknak, illetve készült is erről néhány elemzés. Én úgy gondolom, a nagyvárosi létben az emberek, akár azért, mert túl sok információ jut el néha hozzájuk, a postaládájukat teletömik nap, mint nap mindenféle újságokkal, kiadványokkal, szórólapokkal. Egy kicsit már könnyebben bezárják a fülüket azokra javaslatokra, amiket hallanak. Nehezebb eljutatni a programpontokat a vidéken. Az embereknek még más a hozzáállásuk esetleg az új ötletekkel kapcsolatosan. Persze ez nem pozitív vagy negatív meghatározás, de ez lehet az egyik indok. Illetve hát azt is el kell mondani, hogy attól függetlenül, hogy a közbiztonsági problémák egyre vészesebbek Budapesten is, de mondjuk még egy Borsodhoz vagy Szabolcshoz azért nem hasonlíthatóak. Tehát teljesen őszintén el lehet mondani, hogy itt még nem mindenki érzi a saját bőrén azt, amit mondjuk 5 év múlva vagy 10 év múlva érezni fog, hogyha most nem lépünk valamit, vagy nem hozunk egy új mentalitást, vagy a rendvédelem területén nem sikerül megfordítani a tendenciákat. Tehát még mindig jobb a helyzet, de ez örökké nem fog így maradni, hogyha nem lépünk.
Milyen eredményre számít Budapesten? Hogy fog kinézni legjobb és legrosszabb forgatókönyve szerint a közgyűlés?
Hát ez azért nehéz ezt most így megbecsülni, mert ugye tegnap lépett vissza például Falus Ferenc.
És önökre bármilyen hatással van?
Lehet hatással. Fogynak a jelöltek. Magát baloldalnak való jelölt az már nem is maradt a palettán.
De gondolj, és hiteles jelöltek alig. Falus Ferenc visszalépés után azt mondja, hogy valaki, hogy hát jó, mostantól a Jobbikra fogok szavazni.
Én gondolom, hogy Bokros Lajos személye, ő a nagy megszorítóként és a nagy politikai kaméleonként semmiképpen nem hiteles volt. Ő ugye már minden MDFS Horn minisztere. Most éppen legutóbb egy majomhoz hasonlította magát az Index interjúban, ami számomra teljesen elképesztő volt azzal a hivatkozással, hogy hát a majom az egy okos állat, majdnem olyan okos, mint az ember. Na most, hát én nem szívesen szavaznék egy ilyen jelöltre, megmondom.
Bokros Lajosnak azért van humor, nem? Ezt el kell ismerni.
Hát ezt lehet humorérzéknek is nevezni, szerintem nem túl jó, hogyha egy főpolgármester jelölt, aki az emberek bizalmát kéri, egy majomhoz hasonlítja magát. Tehát ez azért egy kicsit erős szerintem.
Ön, ha már állathoz kéne magát hasonlítani, mire? Mi ez?
Én nem hasonlítanám állathoz magam. Ez az állatkerti hasonlatokból elegem van. A Falus Ferenctől átvett a stafétát.
Ő ló volt.
Bokros Lajos, ő ló volt, ami ugye kitartóan, de nem túl okos. Most itt van Bokros a majom.
Ő például egy turul.
Egy turul. Ez egy milyen szép hasonlat. A turulmadár nyilván szimpatikus, de én ilyen hasonlítgatásokban nem mennék bele. Inkább Budapestet szeretném egy főnix madárként látni, hogyha hasonlatot kell adni, amely feltámad hanvaiból, és régi dicső fényébe tud a választópolgárok előtt tetszelegni.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában a Jobbik főpolgármester jelöltje Staudt Gábor volt az aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották.